Kedves gyülekezet, szép számmal vagyunk jelen, hála Istennek, és egyre több gyermek van itt jelen közöttünk, aminek nagyon örülök, mert azt tudtuk mindig is, hogy Isten nagyon szereti a gyermekeket, különösen szereti a gyermekeket. Jézus ennek többször tanúbizonságát adta. Próbálták kímélni őt, hogy a gyerekek ne hátráltassák az ő szolgálatát, munkáját, és emlékeztek rá, az evangéliumban többször is találunk ilyen feljegyzést, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Azon is elgondolkodtam, hogy az Isten tulajdonképpen arról, hogy ő kicsoda, hogy mennyire szereti az embereket, kinyilatkoztatást adott, Szentírásban vannak leírva ezek a dolgok, de hát rengeteg ember nem juthat hozzá a Szentíráshoz, egy kisgyermek meg hát még nem tud olvasni. Nyilván a szülei elbeszéléséből sok mindent meghallhat, de mennyire bizonyítja éppen a gyermekek iránti szeretetét az Istennek, hogy csodálatos élővilágot, csodálatos környezetet alkotott nekünk, és nem tudom, gyerekek, tanúsítjátok ezt, hogy ti szeretitek a természetet. Szerettek kint játszani az udvaron, igaz? Ábel, te biztos, ugye? De Dávid is így van vele, ugye? Meg a többiek is. Hogy annyira jó ott kint lenni, mikor rácsodálkoztok egy kis növényre, egy kis bogárra, vagy bármilyen teremtményére az Istennek. Aztán a 19. Zsoltár jut eszembe, mikor úgy kezdi Dávid az énekét, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, és az Isten keze munkáját hirdeti az égboltozat. Tehát amikor az a számunkra elérhetetlen távolság, a mennybolt, a csillagok, a nap, a hold, amikor erre rácsodálkoztok, hát milyen hatalmasan bizonyítja az Isten szeret benneteket. De még tovább megyek, hogy az Isten mennyire szereti a gyermekeket. Az Isten nagyon sokszor gondol arra, hogy ő neki szüksége van a gyerekekre. Használja fel eszközként őket, hogy nem csak saját magát, a gyereket mentse meg, hanem a gyermeken keresztül felnőtteket tudjon megszólítani. Emlékeztek például egy kislányra, akit rabszolgaként vittek el? Kíváncsi vagyok, gyerekek, hogy kinek jut eszébe ez, hogy hallottatok erről a történetről? Hogy rabszolgaként került el az a kislány Szíriába. Emlékszik valamelyikőtök, hogy mi volt ő vele? Na, mondjad! Nem jutott eszedbe, hogy melyik ez? Hát olyan nagyon, nem olyan könnyű rákérdezni. Ugye a szíriai Naamán esetében, amikor a rabszolga kislány mondta, hogy nekünk van olyan próféta, aki meg tudna téged gyógyítani. Aztán Jeremiás próféta könyvében mindjárt az elején olvassuk, mikor Jeremiás próbál tiltakozni, hogy ő nem tud próféta lenni, ő nem alkalmas rá, meg gyenge is, meg fiatal is. Erre azt mondja az Isten neki, téged már az anyád méhétől fogva elhívtalak. És keresztelő János még magzat volt, az édesanyja szíve alatt volt még, amikor a közelébe ment Mária, Jézus szülőanyja, és mit csinált keresztelő János az édesanyja méhében? Örömében ugye ugrándozott, mert annyira örült neki. És gyerekek, ki az az ember az őstörténetben, még a vízözön előtt, ezt most tényleg szeretném tudni, hogy ki az, aki nem halt meg, hanem még a vízözön előtt a mennybe ment. Hallottatok ilyen emberről? Lehet, hogy hallottatok, csak most nem jut eszetekbe. Énok. És nézzétek meg, hogy Énokról mit ír a Szentírás. Ennek örülök nagyon, hogy mondtad, hogy Énok. Figyeljetek meg, hogy mit ír Énokról a Szentírás. Azt olvasom. Élt pedig Énok 65 esztendőt, és nemzette Metúsélát. És járt Énok az Istennel, minek utána Metúsélát nemzette, 300 esztendeig, és nemzett fiakat és leányokat. És lőn Énok egész életének ideje 365 esztendő. És mivel Énok Istennel járt, eltűnt, mert Isten magához vette. Nagyon rövid leírás az Énokról, aki olyan tökéletességre jutott az egyik legborzalmasabb társadalmi közegben, az özönvíz előtti emberek között, hogy a halál megismerése nélkül ragadhatt el az Úr. De milyen fordulópontot jelentett az ő életében, hogy járt az Istennel? Metusélák megszületése. Amikor Metusélák megszületett, egészen kisgyermek volt. Érdekes, hogy azt gondolnánk, hogy a felnőtt embernek van hatása a gyerekre, és ez igaz is, mert valóban így van. De itt a gyermeknek volt óriási hatása a felnőttre. Mert hogy tekintett Metusélák Énokra? Hát úgy tekintett fel rá, mint arra a hatalmas nagy szerető apára, aki segíti őt, és oltalmazza minden bajtól, és a kis Metusélák egészen kiskorától kezdve teljes bizalommal volt az apja felé. És az apja megtapasztalta, hogy ha ő tanítja Metusélát, akkor Metusélá engedelmeskedett neki. És ezért, amikor látta, hogy milyen hatással tud lenni a gyerekre, akkor döbbent rá a felnőtt ember, hogy neki ugyanilyen bizalommal kell az Istenhez fordulni. Ami még a gyermek számára nem megfogható, mert őt az édesapa meg az édesanya tudja az Istenhez vezetni. Tehát én úgy gondolom, gyerekek, hogy ha ti otthon továbbra is engedelmeskedtek, mert fel se tételezem rólatok, hogy nem engedelmeskedtetek eddig is, ha továbbra is mindig csak engedelmeskedtek édesanyának, édesapának, akkor segítitek édesapa, édesanya hitre jutását és az Istenhez való ragaszkodását, mert mi olyan korszakban élünk, amikor gyermeken és felnőtt emberen keresztül az Isten az ő szeretetét, az ő jellemét szeretné bizonyítani az egész emberiségnek. És olyan jó lenne, hogy amikor majd nagyobbak lesztek, és már iskolába kerültök, óvodába, persze kinek hogyan alakul majd az élete, lehet, hogy majd otthon tudtok némelyikötök tanulni édesanyával, de hogyha mindenképpen gyerektársak közé kerültök, hogy azok is meglássák, hogy nem az az igazi szabadság, meg nem az az igazi öröm, amikor egy gyerek azt csinál, amit akar, hanem amikor a gyerek mindig úgy tud élni, és mindig úgy tud játszani is, meg úgy tud gondolkodni, úgy tud bánni a kistestvérével, vagy a kistestvér a nagyobb testvérével, hogy mi mindnyájan Isten gyermekei vagyunk, és mindnyájan gyermekek vagyunk. Én kívánom, hogy az Isten szeretete mindig ott legyen a ti szívetekben. Bármikor rácsodálkoztok egy virágra, egy kis bogárnak a szorgalmas életére, vagy az égboltra, vagy amikor jön az eső, az is olyan izgalmas, nem? Hogy jön a vihar, vagy amikor süt a nap, mindig az jusson eszetekbe, hogy az Isten azt szeretné veletek is megértetni, hogy ő a szeretet, és ő belőletek igazi szerető gyermeket, benne bízó gyermeket akar formálni. De azt hiszem, hogy ez a célja az Istennek velünk, felnőttekkel is. És mi tudjuk jól nagyon régóta, hogy az Isten pontosan ezért adott nekünk törvényeket például, hogy az ő akarata szerint tudjunk élni. És mi el is határoztuk, hogy az Isten akarata szerint akarunk élni, de olyan sok minden nem megy olyan könnyen, sőt. Botladozva mennek a dolgok. Aztán, amikor megismerjük az Isten törvényét már úgy részletesebben is, akkor meg halljuk keresztény emberektől a kijelentést, amikor beszélünk róla, hogy mi is van leírva a Bibliában, mit hogyan kellene tenni. Jaj, vigyázz, mert a betű öl. Hallottátok már ezt? Hogy a betű öl, a lélek az, ami megelevenít. És akkor tényleg hol van itt a határvonal, hol van itt az igazság, hogy most akkor az igazságban én mennyire lehetek teljes, mennyire tudok én teljesen úgy igazság szerint élni, a törvény szerint élni, hogy ne legyek szeretetlen. Ne váljak szeretetlenné, ne váljak ítélkezővé. Sok probléma felmerül egy hívő ember életében, hogy milyen mértékig kell nekünk engedelmeskedni? Meg Mi a részünk abban, hogy üdvözülünk vagy nem? Ugye keresztény tömegeket ámítottak el azzal a borzasztó tanítással, hogy az embernek ki kell érdemelnie az üdvösséget. Ma így mondanám gyorsan, hogy le kell gyártani a jó cselekedeteket, hogy elég sok jó cselekedete legyen ahhoz, hogy üdvözüljön. Tehát azért ezek elég nagy problémák, és ezekre meg kéne találnunk a választ, és a Biblia válaszát kellene megtalálnunk. Ugye kezdeném rögtön ezzel az igével, amit a Korintusi második levél harmadik fejezetében olvashatunk. A Korintusi második levél harmadik fejezetében olvashatunk, amikor Pál apostol maga jelenti ki, hogy a betű öl. De hát akkor miért adta az Isten az igét? A negyedik verstől szeretném olvasni. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg, ami alkalmatos voltunk, az Istentől van, aki alkalmatosakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké. Mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Tehát ebben az ige versben úgy látjuk, hogy a betű, azaz a leírt ige, a Biblia, szembe van állítva az Isten szent lelkével. Nagyon sok keresztény vallja, hirdeti, gyakorolja is ezt a nézetet. Jó, rendben van a betűnek, meg akár az ószövetségi szertartásoknak, meg a zsidó nép történetének van valamennyi szerepe, hogy elvezessen bennünket Krisztushoz. De amikor egy keresztény ember megtapasztalta a lélek kerességét, attól kezdve már a lélek fogja irányítani. Van ilyen, mikor valakik azt mondják, hogy hát mi közöttünk itt van a Szentlélek, mert meggyógyultak emberek közöttünk. És amikor hallom ezt, hogy a Szentlélek ott van közöttük, akkor mondjuk megkérdezek egy ilyen embert, hogy igen, rátok kiáradt a Szentlélek? Hát ez nagyszerű, akkor a ti testvéreitek veled együtt szorgalmasan kutatják az igét, hogy még jobban megtudják, hogy mi a feladatuk. Ugyan miről beszélsz már? Kutatni az igét? Hát minek nekem az ige, mikor a Szentlélek úgy is megmondja, hogy hova kell menni? Milyen viszonyban van egymással a leírt ige és az Isten lelke? Ki ihlette az Isten beszédét? Az Isten szent lelke. Jó, hát probléma van az Isten beszédével, mert első olvasásra nem értjük. Mondom én, hogy első olvasásra. Hát nem tudom, hányadikra is éppen, hogy csak megértünk belőle valamit. Na de hogyha valaki meg akarja érteni, akkor kihez kellene fordulni, hogy megértse? Hát a szent lelket kell kérni, hogy segítsen. És figyeljük meg az Efézusi levél 5. fejezetében Pál apostol okfejtését, amikor a házassághoz hasonlítja az Isten és ember közötti kapcsolat meglétét. Hogy amilyen kell, hogy legyen, vagy kellene, hogy legyen a földön a férfinő kapcsolat, ez példázza, ez mintázza az Isten és az ő népe közötti kapcsolatot. És aztán ezt olvassuk a 25. verstől. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek feredőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti, mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is, az egyházat. mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Feletté nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok. Tehát itt be is azonosítja nekünk a szöveg, hogy Isten célja az ő népével az, hogy ne legyen rajta szeplő, vagy sömörgözés, vagy semmi aféle. Milyen eszközökkel éri el az Isten azt, hogy a végidején, Jézus dicsőséges második eljövetelére egy egész nép olyan jellemmel álljon ott, hogy azon nincsen szeplő, sömörgözés, vagy valami aféle? Mit használ fel ehhez Isten? Az ige feredőjét, és a Szentlélek munkáját. Így van? Mert megszenteli őket az ige feredőjével. A Szentlélek által cseréli ki az ember szívét, olvassuk Ezékiel könyve 36. fejezetében, meg számtalan helyén a Szentírásnak. Az Isten a Szentlélek által képes az ember gondolkodásának legbenső helyét, a szívét, a gondolkodásának a gyökerét megváltoztatni. Ki tudja cserélni a kőszívet hússzívre? De mi köze van itt a víznek feredőjével, az ige által? A víz kinek a jelképe? A Szentlélek jelképe. De itt a víz feredőjét úgy mutatja be, mint az ige fürdője. Mit jelent a vízben megfürödni, és mit jelent az igében megfürödni? Amikor nem csak egy-egy igét jegyzek meg magamnak, meg nem úgy gondolkodom az igéről, hogy hát úgysem lehet ezt érteni, akkor én ezért nem tudom olvasni. Hát jusson eszünkbe Kierkegaard megjegyzése, hogy te neked az a kifogásod, hogy nem érted a Bibliát, és ezért nem olvasod? Semmi baj. Az nem is kötelező rád nézve, amit nem értesz belőle. Az a kötelező, amit megértettél. Na de egészen más úgy olvasni az igét, mintha megfürödnék benne. Mint ha keresném, hogy mi az, ami megtisztít engem. Igen, az ige, az fürdő, az víz. A víz jelképe a Szentléleknek, és a víz jelképe az Isten beszédének. A víz milyen elemekből áll? Oxigénből és hidrogénből. Hogyha valamiben, mondjuk egy vízben nincs oxigén, akkor az víz. És ha nincs hidrogén, tehát akkor mivel akarja megtisztítani az Isten az ő népét? A Szentlélekkel és az igével. Ez úgy van, mint a vízben, a víz molekulájában az oxigén és a hidrogén. Ha valamelyik hiányzik, akkor az nem az, amivel az Isten tisztítani akar bennünket. Hát ilyen értelemben mondta Pál apostol, most már nyugodtan visszalapozhatunk a második korintusi levélhez, ilyen értelemben mondta, hogy a betű megöl, a Szentlélek megelevenít. Aztán később beszél itt az igében arról, hogyha az Ószövetségben, amikor lejött Mózes a hegyről, és át akarta adni a kőtáblákat az Isten népének, ugye nem sokkal korábban az Isten kihirdette nekik a 10 parancsolatot. Tehát mondták neki, hogy te menjél fel a hegyre beszélni az Istennel, mert mi nem bírjuk elviselni az Isten jelenlétét. Mózes beszélt az Istennel, aztán jön le a hegyről. Mi történt? Mit mondtak neki? Hogy gyorsan tegyél fátyolt az arcodra, mert mi nem bírjuk elviselni azt a tündöklés, azt a ragyogást, ami az arcodról árad. Mózessel történt valami változás az ő emberi lényében, amikor fölment a hegyre? Semmi az égvilágon. Az emberi teste az ugyanolyan emberi test volt, mint bárkié ott Izrael fiai közül. Mi az, amiben változás történt Mózesben? A lelkében. A szívében. Ő szemtől szembe beszélt az Istennel. Emlékszünk rá, hogy hogyan beszélt ő szemtől szembe az Istennel? Azt mondta neki ezután az eset után, mikor megtudta, hogy aranyborjút állított fel az Isten népe, hogy Uram, mutasd meg a te dicsőségedet, olvassuk a 33. fejezetben, mert ha nem mutatod meg a te dicsőségedet, ha nem mutatod meg nyilvánvalóan, hogy te vagy a szeretet, akkor én nem tudom kivezetni ezt a népet. Az Úr megígérte neki, hogy elvonultatom előtted az én jóságomat. És aztán mit csinált vele az Isten? Beállította egy szikla hasadékba, hogy védve legyen. És aztán eltakarta a kezével. És aztán elvonult a szikla hasadék előtt, de úgy, hogy háttal volt neki Mózes. És aztán, mikor távozóban volt, akkor Mózes utána nézhetett. Magyarul Mózes is csak nagyon visszafogott formában érintkezett az Istennel, mert ha nem így érintkezett volna, akkor Mózes is meghal. Isten vigyázott Mózesre, hogy nehogy valami baja legyen. De mégis a lehető legmélyebb benyomást nyerje az Isten szeretetéről, hogy nem Mózesben gerjedjen fel a szeretet, hanem az Isten szeretete kerüljön be Mózes szívébe. Nem Mózes indulatos, az egyiptomi hajcsárt agyoncsapó lendülete változzék meg alázatos, szeretetteljes emberi eszközökkel, hanem fordítva. Azaz indulatos, a hajcsárt agyócsapó Mózes változzon meg legbelülről, a szívében. És hogy megváltozott Mózes legbelül a szívében, jött le a hegyről, sugárzott az arca. És mondták, hogy tegyél leplet a fejedre, hogy mi el tudjuk viselni ezt. Mit kellett volna kérnie Izraelnek, amikor látták, hogy sugárzik Mózes arca? Bárcsak nekünk is sugározna. Nem? Bárcsak nekünk is sugározna. De most lépjünk egy jó nagyot előre az időben. Mert erről szólnak ezek az igeversek, amit föl se olvastam, mert most nem azzal akarok foglalkozni, csak mégis, hogy jobban értsük majd a 18. verset, 17. 18. verset, amire szeretném ezt az egész gondolatsort kifuttatni. Isten adta előre az Isten népének ugye az áldozati szertartásokat, az ünnepköröket. Ez mind-mind kiábrázolta Krisztust, a megváltást, kiábrázolta a jövő eseményeit, hogy hogyan tudja a bűneiben elmerült embert teljesen megváltoztatni az Isten. De szükség volt, hogy Isten elküldje az ő egyszülött fiát. Elküldhette volna Jézust úgy, hogy amint megjelenik, akár megszületés, akár csak leereszkedik az égből, de rögtön az isteni dicsőség ragyogjon rajta. Megtehette volna az Isten? Akkor teljesen egyértelmű, nincs olyan, aki elutasítsa őt, nem? Megjelenik és ragyog Jézus. Nem csak az arca, hanem mindene. Mint a tűzláng, olyanok a lábai. Olyanok a lábai. Mint a tűzláng, olyan a tekintete. Olvassuk Dániel könyvében, olvassuk Jelenések könyvében, Ezékiel könyvében, Ézsaiás a látomásában, amit látott, és amit hallott. Mintha halottak úgy estek össze. Mi lett volna az emberekkel? Mert senki nem utasíthatta volna vissza a dicsőséges Krisztust. Meghaltak volna. Most mit csináljon az Isten, hogy ő lejöjjön személyesen közénk, de ne halljunk bele ebbe az eljövetelbe? Mit cselekedett meg az Isten? Egy elgyengült, megromlott emberi természet mögé bújtatta az Istenséget. Így van? Teljes mértékben ember volt Jézus, mert édesanyjától az emberi természetet örökölte, és teljes mértékben Isten volt itt a 33 éve alatt is. Végig. És az Isten dicsőség, az Isten jelleme egyértelművé vált, miből? Jézus magatartásából lehetett látni. Ahogy olvastuk a szombatiskolánkban az idézett megjegyzést a Nagyorvos lábnyomában című könyvből, hogy ő úgy beszélt, ahogyan senki más nem beszélt. De miért beszélhetett így? Mert úgy élt, ami miatt úgy tudott beszélni. Mert olyan élete volt, olyan magatartása volt, hogy ő tökéletesen, maradéktalanul visszatükrözte a mennyei atyát. Jézus maga mondja a tanítványainak, aki engem látott, látta a mennyei atyát. Akkor most mégiscsak olvasom a 13. verstől, a Korintusi második levélből, a 3. fejezetből. És nem miként Mózes, aki leplet borított az orcájára, hogy ne lássák Izrael fiai az elmulandónak végét. De megtompultak az ő elméjük, mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul az ő szívükre, mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Kiket tud üdvözíteni az Isten? Kiket tud majd az újjáteremtett földre bevinni? Akiknek a jelleme pontosan olyan, mint az Istené. Akik a nekik kapott világosság szerint megváltozott életet élnek. Hogy pontosan azt tükrözik vissza, amit megértettek, hogy aszerint is élnek. Ezeket tudja üdvözíteni az Isten. Ezt hogyan tudjuk elérni? Emberi igyekezet? Kell hozzá, vagy nem? Hát itt a hümmögést hallom, és igazad van, mert kell is, meg nem is. Mitől lehet jogunk ahhoz, hogy mi a mennybe kerüljünk? A döntésünk. De most én a jogot kérdezem. Tehát, ha mi bűnt követtünk el, mit érdemlünk? Halált. Miért nem kell, hogy halált kapjunk? Mert Jézus meghalt. És az ő vére megszerezte a jogot, hogy mi ne kapjunk halált. Így van? De attól, hogy megszerezte Jézus a jogot, hogy ne kapjunk halált, mi már alkalmasak vagyunk arra, hogy bekerüljünk a mennybe? Tehát akkor meg kell szentelődnünk. És mi az, ami megszentel bennünket? Olvastuk az Efézusi levél 5. fejezetében. Az ige fürdője, ami a Szentlélek és az Isten beszéde, ami megszentel bennünket, azaz az életvitelünket, a szemléletünket szentté teszi. Tehát megváltozottá teszi. Olyanná teszi, mint amilyen az Isten. Magyarul mi történik a mi életünkben? Kezdjük visszatükrözni Krisztus képmását. Akkor most nézzük meg, hogy mi volt a baj az Ószövetség emberével. Ma így mondanám, az Új Szövetségben, a mai élő keresztények tömegeiben, és sajnos közöttünk is nagyon sokszor van így. Miért van az, hogy nem értik igazán, hogy mit akar az Isten? Miért van az, hogy nem értik, hogy mi az, ami a mi részünk? Mi az, amikor valaki úgy néz ki, minthogyha az Isten országára készülne, és mégsem kaphatja meg? Mert a saját igyekezete által akar megváltozott életet élni. Saját erejével gondolja, hogy kiérdemli a mennyet. Ha valaki kiérdemli a mennyet, akkor van szüksége megváltóra? Nincsen. Mi volt itt gond? Megtompultak az ő elméik, mert ugyanaz a lepel minden mai napig ott van az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mondhatnánk az Új Szövetség olvasásánál is felfedetlenül, mert csak Krisztusban tűnik el. Mikor tűnik el Krisztusban a lepel? Ha Krisztus testé lételét megértjük. Ha Krisztus győzelmében meglátjuk azt, hogy Krisztus nem győzhetett volna az ember bűnös természete fölött amit ő örökölt az édesanyjától, nem győzhetett volna a gyengeség felett akkor, ha az Isten szent lelke nem viszi győzelemre Krisztus életét. Mi által győzött Krisztus a kereszten? Ki által? Ott volt Krisztus döntése, mert említettétek a döntést. Ott volt abban, hogy ő, és a Krisztus döntése megmentette volna őt? Az még nem. Hanem csak az Istenség harmadik személyének a Krisztus döntése során való szívébe kerülése volt az, ami Krisztus emberi gyenge természetét meg tudta szentelnül, le tudta győzni a bűnt. Semmi más nem. Semmi más nem tudja legyőzni a bűnt. Ezt olvasom a Baranyi Józsefék által készített Károlyi fordításból, amit tavalyi évben adtak ki, tehát ez a Károlyi fordítású Bibliában, ezt olvasom a II. Korintusi Levél 3. fejezetének az utolsó verseiben. Mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre, de amikor megtérnek az Úrhoz, lehull a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott